Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület havi teremtésvédelmi magazin műsorában. Aratóné Anna Mari vagyok. Júniusi adásunkban a teremtésvédelem egy különleges szeletével ismerkedhetünk meg, a zajvédelemmel. Szakértőnk Bent Mihály a Naphimnusz Egyesület tagja. Zajvédelmi mérnökként, ahogyan ő mondja, misszionárius, hiszen valljuk be, az átlagemberben nem igazán tudatosul, hogy a zaj károsító hatásként éri, pedig a számok azt mutatják, hogy a zaj a halált okozó környezeti károsítások között a második helyen szerepel. A zajvédelem mellett hallhatunk még arról, hogyan lehet minél kisebb ökológiai lábnyommal megszervezni a nyarunkat, milyen teremtésvédelemmel kapcsolatos nevezetes napok vannak június hónapban, és megismerkedhetünk az idén megalakult Káposztásmegyeri Teremtésvédő Közösséggel. Műsorunkat Nemes Csaba, Mi történt rovatával szoktuk kezdeni, de előtte még egy jelentős, megható eseményről szeretnénk beszámolni. A Környezet és Teremtésvédő Civil Szervezetek Együttműködése által alapított Zöld Civil Emlékdíjra felterjesztettük 2017-ben elhunyt elnökünket, Rohály Gábort. A felterjesztést a bizottság elfogadta. A díjat most hétvégén a Székesfehérvári Zöld Civil Országos Találkozón lányai vehették át. Nagy öröm ez mindnyájunknak, és fontos lépés abban is, hogy a zöld civil mozgalom magához tartozónak ismeri el teremtésvédelmi tevékenységünket. Emlékezésül Gáborra hallgassunk meg egy részletet egy beszélgetésből, melyet annak idején Sajgó Szabolcs vezetett a Párbeszéd házában, Ökológiai megtérés, teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit címmel. A felvétel nem sokkal Gábor halála előtt készült.
Jó estét kívánok, Rohály Gábor vagyok. Nagyon sok, nagyon jó olyan ötletforrás van, most csak a néhányat hadd mondjak, a Tudatos Vásárlók, a Hulladék Munkaszövetség, egy csomó más civil szervezet, nagyon sok ilyen praktikus dolgot felsorolt már, dokumentált, hozzáférhetővé tett, írásban, filmen, bárhol. Minket igazándiból ennek a hitünkhöz való kapcsolata és az a fajta mély indítatás érdekel, ami a hitből fakadhat. Itt hadd térjek ki a megtérésnek a kettős, olyan fajta kettős természetére, hogy amikor ökológiai megtérésről beszélünk, akkor beszélhetünk egy olyan folyamatról, ami a hitben való megtéréshez hasonlóan, ha valaki a természethez való viszonyában fölismeri a visszásságokat, átgondolja, átértékeli, új célokat tűz ki magának, akkor nagyon sokat meríthet mindabból, amit az egyház a megtérésről tud, hogy az ökológiai részét, hogy mondjam, rendbe tegye. De ez elsősorban mondjuk kevés nem hívőkre vonatkozik, hogy nekik is tudunk példát mutatni. De egy másik nagyon fontos rész, amiről Ferenc pápa is az enciklikában ír, hogy nagyon sok hívő él úgy, hogy nem köti össze a hitét azzal, hogy az ő elkötelezettsége, az ő értékei, az elvei, azok hatással kell, hogy legyenek a teremtett világhoz való viszonyára. Tehát amikor hitről beszélünk, akkor beszélünk ugye az embernek az Istenhez való viszonyára, az embertársaihoz való viszonyára, a saját magához való viszonyára, és a Laudato Si-ben Ferenc pápa pont ezt egészíti ki azzal, hogy és ugyanezek a gondolatok, ugyanezek az értékek meg kell, hogy határozzák azt, hogy hogy viszonyulunk a természethez. Ezért is definiálja, tehát vezeti be az átfogó ökológiának a fogalmát, ami azt jelenti, hogy ne csak a fűszára gondoljunk, meg az érintetlen erdőkre, hanem ugyanezek a gondolatok a társadalmi környezetet is meghatározzák. Tehát, hogyha körültekintően bánunk, és mindenkinek hagyunk életteret, akkor ez mondjuk a rászorulókra is épp úgy kell, hogy vonatkozzon, hogy velük sem szabad elvenni az életteret, és a többi, és a többi. Két apróság, jelentős dolog, már azért nem szeretném, hogy bennem maradjon, de röviden próbálom elmondani. Az egyik az az, hogy amire hívunk, az alapjában véve jó. Itt már volt szó arról, hogy nem arról van szó, hogy valami jóról lemondunk, valami igazabbért vagy hasonló, hanem ha megéljük ezt a természethez közelebbi, Istenhez közelebbi életet, akkor az jó. Saját példámon, amikor biciklire ültem, hogy azzal járjak munkába. Én nagyon szeretek biciklizni, de addig csak a hétvégén jutott az eszem, vagy szóval volt rá időm, és hazaértem egy hétfőn, és mondtam, hogy de jó, hogy így elment ez a hét, és ja, nem még csak hétfő van, de az, hogy hazafelé egy jót bicikliztem, az engem úgy föltöltött energiával. Tehát érdemes megpróbálni nagyon sok minden. Nem minden része, de ez igazándiból, amire meghívunk, az egy jó. Nem is beszélve, hogy egy csomó lelkiismert fordulástól, ilyen ambivalens érzéstől megszabadul az ember. A másik dolog pedig, ahogy mondtam, szoktunk mindig ilyen elmélkedéseket írni, és azt hiszem, hogy a tavalyi adventben írtunk a reményről. Mert azért azt ne felejtsük el, ez körülbelül oda kapcsolódik, amit János mondott, hogy nekünk nem kell mindent megoldani. Hívőként, amikor megnézzük a tudományos tényeket, hogy most hogy is állunk, meg hányszoros a lábnyom a Földnek, meg milyen esélyeink vannak, hogy azok a Sapiens előírások azok valóban gyakorlattá fordulnak, akkor azért mi hozzátehetjük, hogy nekünk nem az a terhünk, hogy ezt mind magunknak kell megvalósítani, hanem azért ott van mögöttünk Isten gyógyító ereje is, és nekünk meg kell tenni mindazt, ami tőlünk telik. De hogy az most meddig elég, vagy nem, az nem a mi gondunk. Tehát én azt gondolom, hogy a lelkiismeretével mindenki tisztázza, hogy mi az, amire képes, és azt tegye meg, és utána pedig töltse előtt az a remény, ami hát azért nagyon sok forrásból, azt hiszem a liturgiáinkban is mindenütt árad.
Nehéz újra megszólalni ezután a tanúságtétel után. De Rohály Gábor is bizonyosan arra biztatna bennünket, hogy lépjünk tovább, keressük az újabb lehetőségeket, hogy másokat is hívjunk meg az ökológiai megtérés útjára. Folytassuk műsorunkat. Hallgassuk most Nemes Csabát arról, mi történt az elmúlt hetekben, hónapokban a teremtésvédelem témakörében.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Az elmúlt napokban, elmúlt hetekben beindult újra nálunk is a medárd szezonja. Június 8-a medárd napja. Ez az az időszak, amikor a népi előjelzések szerint is sokkal csapadékosabb időszakra számíthatunk. Ilyenkor az történik, hogy megfordul a légáramlatnak a fő iránya, nem a szárazföld felől kezd fújni a szél, hanem az óceánon, tengerek felől. És ez nem mindig jön be, például tavaly előtt igazából nem nagyon volt, idén viszont nagyon erősen beindult. És erre a monszunos időszakra viszont rátesz az is, hogy rendkívül sok a természetben, így hazánkban, a Kárpát-medencében is, a víz, a talajban, a növényekben, és ez lokálisan még több nagy páratartalommal tudja megtölteni a légkört, és ebből adódóan a különböző már kialakult nagy áramlatok hatására is, amik érkeznek hozzánk, még több csapadék tud kialakulni, és bizony ez történik, és ez történt most is a hazánkban. Egy évelején közzétett elemzés szerint általában az óceánok vize a tavalyi év során a rendszeres mérések megkezdése óta, ez 1958 óta mérik rendszeresen az óceán hőmérsékletét, a tavalyi év volt a legmelegebb. Magyarországon is rekordokat értünk el. Tavaly a harmadik legmelegebb, és a 16.-17. legszárazabb év volt a tavalyi. A tavalyi középhőmérséklet az nagyjából 1,1 fokkal volt melegebb, mint a 30 éves éghajlati normál érték. De hogy nálunk milyen lesz a nyár, azt nagyon nehéz megmondani. Meteorológus guruk is néha széttárják a kezüket, és csak annyit mondanak, többen is, hogy bizony 30 fokot meghaladó maximum hőmérsékletet biztosan lesznek a nyáron. Sőt, én olvastam egy olyan véleményt is Ürge Forzatiana professzor asszonytól, viszont sokkal magasabb hőmérsékletet mondott, szinte ki sem merem mondani, hogy még 50 fok is lehet, hát ezt biztos nem merném állítani, lehet, hogy csak az újságírók írták le rosszul ilyen a véleményét, de hogyha legközelebb találkozok vele, akkor majd meg fogom kérdezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Ahogyan bevezetőnkben már említettük, mai beszélgetésünkben egy zajvédelmi mérnökkel, Bernd Mihállyal, egyesületünk régi tagjával készített riportot, Darányiné Szabó Eszter. Mi az a zajtérkép? Van-e beleszólásunk abba, hogy mekkora zajnak vagyunk kitéve városlakóként? Miért kapott orvosi élettani Nobel-díjat Békési György, mérnök? És hogyan kapcsolódik ez az egész téma Ferenc pápának a Puskás arénában a fiataloknak mondott beszédéhez?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Egyesület tagja. A mai beszélgetésünkben Bernd Mihály, zajszakértő, ökovántag a beszélgető partnerünk. Szervusz, Misi!
Szervusz, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
És talán érdekesnek tűnhet a témaválasztás, de kicsit még mindig Ferenc pápa látogatásának a lelkesedésében és lendületében érezzük magunkat, és ő bizony sokat beszélt a csendről a fiatalokhoz intézett beszédében. Úgyhogy ez adja az apropót, és innen jött az ötlet számunkra is, hogy beszéljünk erről a ritkán tematizált dologról, a csendről. De még mielőtt belecsapunk a témába, azelőtt így arra kérlek, Misi, hogy mutatkozz be néhány szóban a hallgatóknak, és a személyes bemutatkozáson túl szólj néhány szót az ökovános hátteredről is, kérlek.
Igen, Bernd Mihály vagyok, és körülbelül 40 éve foglalkozom környezeti zajvédelemmel, alapból mérnöki képesítésem van, és hát mindjárt a mérnöki munka elején találkoztam én a környezetvédelemmel és ezen belül a zajvédelemmel, és azóta ezzel foglalkozom. Az ECOVAN-ról pár szót, én a Fokolára mozgalomnak a tagja vagyok, ez egy lelkiségi mozgalom, ami a 40-es években indult el, és az egység lelkiségének is szokták nevezni, és áthatja, ugyanúgy, mint minden lelkiség, a mindennapjainkat, az élet különböző területét, és így a gazdaságot, az egészségügyet, a nevelés, oktatás világát is ugyanígy, a teremtésvédelmet, környezetügyet. És ennek egy ilyen mozgalomnak nevezhető ága van, ez az ECOVAN, tehát a nevébe is benn van, hogy a ökológiával foglalkozó csapat, és ennek van egy magyarországi kis pár főből álló csoportja, és ennek vagyok a tagja, hogy mi is, ami jellemzünk, ugye mondtam, hogy az egység lelkisége. Tehát úgy tekintünk a dolgokra, és így az ökológiára, a környezetügyre, mint kapcsolatra és szeretett kapcsolatra. És ez nagyon jól kifejezi az az énekünk, ami azzal kezdődik, hogy az élet igaz törvénye. És erről szól, hogy minden, ami a világban van, azok kapcsolatban állnak egymással, mégpedig szeretett kapcsolatban. És ez a szeretett kapcsolat működteti a környezetet is.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt a dalt említetted. Most akkor egy kis lelki ráhangolódásképpen bejátsszuk ezt a dalt a hallgatóinknak.
Az élet igaz törvénye el van rejtve, őrzi minden élet. Törvény meg csillagot mozgat az égen, s tengert lenn a mélyben. Énekel a földön, a természetben énekel. Énekel a földön, a természetben énekel. A nap köszönti a holdat,
szeretettel.
Az éjszaka váltja a nappal, aláhull a víz az égből, visszaküldi őt a tenger az égbe, földre hullnak.
Szeretetből
visszakapjuk őket a földtől.
Szeretetből
a mag lehull a földre és elhal. Mert a halál mögött bontja csíráját az élet.
Ezután, a szép zene után, ja, a hallgatóink talán joggal kérdezhetik, hogy mi a köze a teremtésvédelemnek, meg a csendnek egymáshoz. Mert azt talán úgy értjük, hogy ugye az imádság, a lelkiség, ahhoz csend kell, elmélyülés kell, és hát nyilván a teremtésvédelemnek is ugye fontos része a lelkiség, de ennél azért azt hiszem, hogy direktebb kapcsolat is van a kettő téma között. Úgyhogy ez lenne a kérdésem, hogy hogyan látjátok ti a csendnek a szerepét a teremtésvédelem egész palettáján?
Én úgy közelíteném meg most a csendet, hangot és zajt, tehát ezeket a fogalmakat, hogy ugye minden a teremtett világnak a része, vagy a teremtett világnak az egyik megnyilvánulása. És a hang igazából az, ami állandóan körbevesz bennünket. És azzal nem is lenne baj. A probléma a zajjal van, mert ugye először talán jó lenne definiálnunk, hogy mi is a zaj. Az a hang, ami kellemetlen és zavaró, vagy zavaró. Tehát ez a definíciója.
Tényleg, ez ennyire szubjektív?
Ez ennyire szubjektív.
Aha, de érdekes, akkor nekem sokszor a gyerekeim hangja is zaj.
Na most így van, és ebben az az érdekes, hogy lehet ugyanaz a hang valakinek hang, aha, más valakinek de zaj. Ezt szoktam mondani, hogyha mondjuk a gyerekem mondjuk itt hegedűt tanul, és itt gyakorol a szobában, akkor nekem az hang, de a szomszédnak már zaj. Aha. És ezzel nagyon sok rétűen itt vagyunk. Aztán mi a csend? Igazából olyan csend, ami hang nélküli, az borzasztó. Az egyszerűen fizikailag rosszul érzi magát az ember. Én voltam olyan helyiségbe, úgy nevezett süket szoba, ahol semmi hang nincs, tehát körbe minden fal elnyelő, és az ember fizikailag rosszul érzi magát. Tehát ilyen szédülős érzetünk van, tehát hozzátartozik az életünkhöz a hang, vagy mondjuk a csendre, hogy például az erdő csendje. Az a csend, az nem hang nélküliség.
Nem,
hogyha kitennénk egy olyan műszert, amivel mérjük a hangnyomás szintet, akkor az elég komoly értéket mutatna, és mégis azt mondjuk, hogy csend. De hogy mi is a csend? Én így fogalmaztam meg, hogy a csend az egy harmónia. Tehát attól lesz valami csend, hogy harmóniában vagyunk egymással. És kapcsolatokról szól. És a múltkor volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, hogy ugye most Petőfi 200, ez a évnek a témája, és akkor van a Petőfi vers, a falu végén kurta kocsma. Hát az egy igen, zaj probléma, ugye? Arról van szó, hogy ugye zavar. És hogy micsoda különbségek vannak a kapcsolatokból eredően. Tehát ott, ahol jó a kapcsolat,
igen,
ott működnek a dolgok. Ahol rossz a kapcsolat, ott nem is. A zaj... hangnál, zajnál a kapcsolatoknak nagyon nagy jelentősége van, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Mert például ugye sokszor előfordul, hogy mondjuk valaki füvet nyír vasárnap délelőtt, és hogyha jóba vagyunk egymással, összejárunk egyébként a szomszéddal kártyázni, meg együtt sörözgetünk, akkor nem fog annyira zavarni a fűnyírás a vasárnap délelőtt, mint hogyha egyébként nem lennénk jó kapcsolatban egymással. Tehát a zaj nagyon is szubjektív, és az egyik ilyen probléma, amivel én ugye hivatásszerűen foglalkozom már évtizedek óta, hogy ez a jellemzője a zajnak és a hangnak nem jön elő a környezeti szabályozásba. Tehát mi a zajnak csak a fizikai jellemzőivel foglalkozunk, és nem foglalkozunk annak a szociális és kapcsolati hátterével, holott ennek meg kellene jelenni a szabályozásba, és meg is tudna jelenni. Most egyébként ezen dolgozzunk, vagy elkezdődött ennek az egész szabályozásnak a felülvizsgálata, és pont az az egyik törekvésünk, hogy ez a kapcsolatiság jelenjen meg az zajos szabályozásban.
Én így laikusként így elég vicces gondolataim vannak most erről. Például az, hogyha nem szeretem azt a szomszédot, aki füvet nyír, és ezért zajként élem meg, és idegesít, akkor az első feladatom inkább az legyen, hogy menjek el vele sörözni, és legyek vele jobban.
Nem, ez most, amit mondtál, ez most nagyon komoly dolog. Volt 2015-ben is, meg évente van egy olyan konferencián, a világ összes zajosa összejön, és ott megbeszélik a világ dolgait, a szakmait. Tehát ezek tényleg tudósok, fizikusok, amit el tudsz képzelni. És a nyitó előadásnak, ugye plenáris előadásnak meghívtak egy újságíró nőt, aki 30 éve ezzel foglalkozik, de laikus. Ugye egy plenáris ülés, egy ilyen nagy konferencián mindig az szokott lenni, mikor van valami üzenetünk. És nagyon izgalmas volt az előadás, a laikusként a vége, a konklúziója ez volt, hogy a legjobb zajcsökkentés jóba lenni egymással. És teljesen igaza van. És teljesen igaza van. Tehát nagyon egyszerű dolog, de itt van a nyitja. Hát tehát mindig visszamegyünk a kapcsolathoz. A kapcsolathoz. És nagyon érdekes egyébként az az uniós szabályozás, amiről lehet, hogy keveset tudunk, de igazából mindannyian kéne, hogy tudjunk róla. Tehát úgy szabályozza a 2000-es évektől kezdve az Európai Unió a környezeti zajt, hogy kötelezővé teszi, hogy az igazán zajos helyeknek, tehát mondjuk a nagyvárosoknak úgynevezett zajtérképet kell készíteni. Lehet, hogy erről már hallottak a hallgatók is, ez elérhető az interneten, zajtérképek.hu oldalon, nagyvárosokban lakók meg tudják keresni a saját lakóhelyüket térkép szinten, hogy ők milyen környezeti zajban élnek, és elkészül a térkép, ez egy olyan információ, amit mindenki megért. Tehát nem decibelekről szól, hanem színekről, és tudom körülbelül hasonlítani, hogy ahol én lakom, ahhoz képest mondjuk ott zöldebb vagy sárgább a hely, és utána nem elég, hogy elkészül ez a zajtérkép, hanem én így szoktam fogalmazni ennek a szabályozásnak a lényegét, hogy nézzetek bele együtt ebbe a tükörbe, mint a városnak a lakói, vagy a gazdái, üljetek össze, beszéljétek meg, hogy mi a helyzet, és mondjátok meg, hogy mit csináltok. Tehát nincs semmiféle olyan követelmény, például nincs európai közös határérték, vagy küszöbérték. És ez azért jó, mert ugye itt már sokat beszéltünk erről, hogy szubjektív és máshogy viszonyulunk, és kulturálisan is máshogy viszonyulunk ehhez. Igen. Tehát most képzeljük el egy stockholmi lakót, meg egy nápolyi lakót. Tehát teljesen más az a kulturális közeg, amiben mozog, és nem lehet ugyanazt a követelményt, vagy nem ugyanazt várjuk el egy stockholmi, mint egy nápolyi. És igazából erről szól, tehát és ezt 5 évente, ezt a folyamatot végig kell csinálni. Tehát megújítani a térképet, megint összeülni, megnézni, hogy mit csinálok, írjuk le, és semmi más a követelmény, csak az, hogy ezt közöljük a bizottsággal. Tehát ad abszurdum azt is lehet, hogy azt mondja a közösség, hát oké, ez van, de most mi úgy látjuk, hogy most nem tudunk ezen változtatni. Vagy nem akarunk, vagy nem tudunk. Ad abszurdum ezt is lehet, de olyan nincs, hogy ne lehessen változtatni. Tehát mindig lehet változtatni. És az, hogy egyébként milyen környezeti zajban élünk, az elég aggasztó. Tehát az a probléma a környezeti zajjal, hogy a más környezetszennyezési területekkel ellentétben ez olyan, ami abszolút nem látható. Tehát nem olyan, mint a víz tetején úszó
Igen.
műanyagpalacka, hulladékhegyek, a füstölgő kémény, talajnak a szennyeződése, hanem láthatatlan. És nem is nagyon foglalkozunk vele úgy, ahogy kellene. Ugye ez, amit mondtam, ez az Európai Uniós szabályozás, ez is a 2000-es évek után indult el. Tehát addig nem volt egy közösségi szabályozás erre vonatkozóan, csak látszott, hogy egy akkora problémával van gondunk, amit vele nem foglalkoztunk, hogy igenis, hogy közösségi szintre kell emelni ezt a szabályozást, és én ezt a szabályozást egyébként én szubjektív módon nagyon-nagyon jónak tartom.
Rugalmasság,
és hatékony. Ehhez viszont kell egy olyan társadalmi érettség, vagy kulturális felkészültség, és vagy alap, amivel ez működni tud. És itt nekünk nagyon sok pótolnivalónk van.
Igen, hát ugye erre nekünk nem nagyon vannak azért mintáink, tehát ugye az oktatási rendszer is ilyen nagyon frontális. Tehát, hogy azért ezt így nehéz ezzel a háttérrel egy ilyen közösségi tervezést és közösségi döntést hozatalt megvalósítani.
De mondjuk a keretei megvannak. Uh-huh. Tehát én buszítok ezúton is mindenkit, hogy figyelje ezt mondjuk a nagyvárosok, ez a 100 000 fölötti nagyvárosok Magyarországon, amelyeknek ezt a folyamatot végig kell csinálni, és van egy olyan pont, amikor igenis, hogy közhírré van téve, meg van hirdetve ez a folyamat, részt lehet benne venni, el lehet mondani a véleményt, oda lehet menni, és hát sajnos most ezt a folyamatot úgy érzem, de talán már egy kis változás volt, hogy mind a két oldalról nehezíti azt, hogy a lakosság részéről van egy ilyen, hogy hát úgyis azt csinálnak, amit akarnak, hiába mondom a másikról.
Úgyse tudok beleszólni,
mi is azt csinálnak, amit akarnak a másik oldalról, mert hát minek szól bele, úgyse ért hozzá. Tehát, hogy ezen kéne valahogy túllendülni.
És ezt akartam kérdezni, hogy ha én egy öntudatos és jogaimra ébredt személy vagyok, vagy egy civil szervezet tagja, honnan lehet erről egyáltalán információt szerezni? Az önkormányzatnak a, nem tudom én, honlapján, vagy hol?
Igen, rajta vannak ezek az információk. Ugye most, ha minden igaz, akkor jövő év végére, 2025, szerintem 26 is lesz belőle, de akkor történik a megújítása ezeknek az ajtérképeknek, és utána indul az intézkedési tervkészítés, ami persze szakértők bevonásával történik, de valamilyen módon a nyilvánosságot is meg kell kérdezni a problémával kapcsolatban, vagy az ötleteket, vagy a javaslatokat. Úgyhogy ennek van tere, van helye a szabályozásban is, csak üresen tátom.
Tehát akkor igazából két internetes forrást tudunk ajánlani a hallgatóknak, egyrészt a zajtérképek.hu-t, másrészt pedig 100 000 fő fölötti városokban az önkormányzat honlapján lehet a zajszennyezéssel kapcsolatos hírekről információt szerezni.
Igen, és ezeken a honlapokon egyébként meg lehet nézni az elmúlt éveknek az intézkedési terveit is. Tehát például azt is meg lehet nézni, hogy most erre az időszakra mit tervezett be az adott önkormányzat, mondjuk zajcsökkentést. Ez egy ilyen nagyon izgalmas része is, amiben szerintem nekünk szerepünk lenne. Aztán még a zajjal kapcsolatban, vagy a hanggal kapcsolatban azért azt szeretném elmondani, hogy nagyon keveset tudunk a hatásairól. Tehát nagyon hosszú időnek kell eltelnie a vizsgálatok sorának, mire valami biztosat tudunk mondani. Még például, amikor ez az Európai Uniós irányelv megjelent, akkor volt egy ilyen melléklete, hogy dózis hatás. És az a melléklet üres volt. Tehát azt nem tudtak még beleírni semmit. Most már van. Tehát, hogy elég hosszú vizsgálati időt igényel, de most már pont ezeknek a vizsgálatoknak is az, hogy egy hangsúlyt kapott ez a terület, jött egy ilyen elég melbevágó következtetés, vagy eredmény ezekből a vizsgálatokból, hogy ma Európában a halált okozó környezetkárosítások sorában a zaj a második helyen áll. A levegő után a zaj következik, és ez azért megdöbbentő.
Igen, ez döbbenetes adat.
Ugye vannak ezek azért határértékek, nem nevezzük, de küszöbértéknek nevezzük ezek, amik a zajtérképen is van ilyen, ami bemutatja, hol van e fölötti terhelés. Ez azt mutatja, hogy a fölött már valószínű van egészségkárosodás. Most például Budapest lakosságának a 30%-a ilyen területen él. Tehát, hogyha mondjuk levegőben lenne egy ilyen adat, hogy Nem csak akkor, amikor olyan a légmozgás, meg smogriadó, állandóan. Tehát 30%-a a lakosságnak ilyen zajban van, és sokszor nem tudjuk, hogy mi a bajunk. Sokszor nem tudjuk, hogy mi a bajunk, és ez az, hogy mennyire nem tudtunk sokat a hangról is, meg a zajról, meg egyáltalán az emberi szervezetről, a fülünkről, érdekesség is jó tudni, hogy ebben nekünk magyaroknak elég komoly szerepünk van, mert a 40-es években, ugye akkor kezdődött el igazából a telekommunikáció, a telefon fejlesztés, és Békési György nevét érdemes megemlíteni, és őt meg kell, hogy említjük. Ő a postánál dolgozott, mérnök volt, és azt a feladatot kapta, hogy tervezzen olyan fülhallgatókat, a telefonkagylókat, amit jól lehet érteni a fülünkkel. És akkor az volt az első kérdése, ugye, jó, én megtervezem, na de mondják már meg, hogy hogy működik a fülünk. Az orvosok. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogy működik a fülünk. És ő a 40-es, 30-40-es években saját maga kezdett el olyan vizsgálatokba, meg boncolásba kezdett, hogy nézze meg, hogy hogy működik egyáltalán a fülünk. És 1961-ben, nem volt olyan nagyon régen, akkor kapott Nobel-díjat ő ezért, hogy fölfedezte és megtalálta, hogy hogy működik a fülünk. Tehát legyünk büszkék rá, hogy ilyen Nobel-díjasunk van, aki a fülünk működését felfedezte,
vagy föltárta.
Ráadásul mérnökként, és orvosi Nobel-díjat kapott. Mérnökként orvosi Nobel-díjat kapott. Úgyhogy méltán lehetünk rá büszkék. De az nagyon érdekes még a zajjal, hanggal, meg a füllel kapcsolatos, hogy ez is olyan, hogy ugye a Jóisten ilyennek teremtett bennünket, hogy a szemünket be tudjuk csukni, még a lélegzetünket is vissza
tudjuk.
Igen,
tényleg, a fülünket nem tudjuk becsukni.
Tehát annyira szükség van arra, hogy ez mindig és mindig pillanatról pillanatra információkat vegyen, mert az életünk függ rajta. És erre nagyon-nagyon kell vigyázni. És a múltkor volt egy konferencia, kifejezetten a gyerekeket érő zajról, hangról, ami nagyon károsítja nem csak a fület, és mindenki azt gondolná, hogy a fülre, nem, hanem az egész szervezetre. Tehát az, hogy a vérnyomás, az, hogy a szív probléma, az úgy adódik meg a stressz. De az, hogy például a cukorbetegség kialakulásának a kockázatát növeli, vagy még ilyet is hallott, például a mellrák kialakulásának a kockázatát is növeli a zaj. És nem az a zaj, amiben megsüketülünk, hanem az, amiben nap mint nap egy városlakó eltölti az életét. És itt különösen izgalmas a gyerekeknek a terhelése, mert egy fejlődésben lévő szervezet. Akkor, amikor utazok a metrón, és látom, benn van a fülébe a fülhallgató, és még a metrón én is hallom ott pár méterre tőle, hogy ő mit hallgat, mert annak a fülnek az annyi. Tehát, hogy vigyázni kellene, vagy a koncerteken. Valakinek mond valamit ez a név, hogy Haki Tamás, aki már idősebb mond, egy ilyen fütyművész volt, egyébként orrfül gége szakorvos, és ő indította el ezt a vizsgálatot, mert volt egy olyan érzése, hogy igen, a gyerekek komoly zajterhelést kapnak, fölöslegesen, és akkor elindult egy ilyen vizsgálatsorozat iskolákban, gyerekelőadásokon, óvodai koncerteken, és hát elég megdöbbentő volt, amit ott tudtunk rögzíteni, és született is belőle egy olyan javaslat, amit per pillanat ott van a minisztérium asztalán, hát reméljük, hogy előbb-utóbb valami lesz belőle. Arról szólna, hogy vannak olyan szintek, amik már egyértelműen károsítóak. Egy bizonyos szintig tud regenerálódni a szervezet, és az volt a gondolat, ezt megtiltani nem lehet. Tehát az, hogy valaki bemenjen egy hangos koncertre, hogy ő akar, hát menjen, olyan, mint a dohányzás. De hogy annyi, hogy legyen feltüntetve a rendezvény szóróanyagán, vagy akár a jegyén, ugyanúgy, mint ahogy a korhatáros karikák vannak a filmeknél, hogy tudja, hogy amikor oda bemegy, akkor ilyen zajterhelést, hangterhelést fog kapni, és tudja azt, hogy akkor neki mi a teendője, például utána pihentetni, vagy egyáltalán például ne menjen be. Látunk például ilyet most egyre gyakrabban szerencsére ilyen hangos sportrendezvényeken, hogy a gyerekek fülén van ez a fülvédő. Viszonylag olcsón lehet kapni, nem azt mondom, hogy nem tudom milyen minőségű, de valamit biztos, hogy számít. Úgyhogy ez is olyan, amit tehetünk mi.
Ezt akartam igen kérdezni, hogy és mit lehet ezzel tenni, azon kívül, hogy persze kiköltözik az ember a falura, és akkor ez lesz a harmonikus igen. csendet élvezheti. De hogyha mondjuk a munkánk a fővároshoz, vagy nagyvároshoz köt, és éppen a Blaha mellett lakunk, és minden vágyunk ellenére nem tudunk elköltözni, tehát mit lehet ezzel tenni?
Hát van egy rossz hírem, sok mindent nem, de valamit azért lehet. Tehát azért most már olyan nyílászárókat lehet kapni, amik a belső idézőjelbe vett csendet azért tudják biztosítani. Ugye itt megint más kérdés a szellőzés, de már az is megoldott kérdés. Aztán tényleg el lehet mondani az elmúlt időszakból, hogy nagyon sok minden történt, akár a magyar városok tekintetében is, ami forgalomcsillapítás, másfajta olyan zajcsökkentés volt, aminek igen komoly eredménye van.
Igen, így nagyon szépen összesimulnak a különböző szempontok, mert én lelkes kerékpáros vagyok, és én nagyon örülnék, hogyha nem csak forgalom áthelyezés lenne, hanem komoly forgalom csillapítás is, mert nekem meggyőződésem, hogy egy ilyen egyszerűbb életvitellel, mondhatnám, a ökológiai megtérés útján járva, sok utunk igazából felesleges. Igen. Tehát nyilván vannak olyanok és olyan helyzetek, amikor tényleg kénytelen az ember autóba ülni, de nagyon sok megspórolható utat is megteszünk, kvázi fölöslegesen, és ezzel terheljük magunkat, a környezetünket, légszennyezéssel, zajszennyezéssel, és ugye nem csak közlekedési szempontból, meg légszennyezési szempontból, hanem zajterhelés szempontjából is érdekes ez.
Még egy szempontot, vagy érdekes oldalát azért felvillantanám. Itt az elején beszéltünk erről, hogy mi a zaj, kellemetlen, zavaró hang, és mi mondtam is, hogy csak a fizikai mennyiséggel foglalkozunk, de hogy azzal is lehetne foglalkozni, hogy mi a zavaró és mi a nem zavaró. És nagyon sok olyan érdekes kísérlet, vagy már megvalósult projekt is van, ami pont ezt a zavaró hatást veszi el a zajból. Ilyen nemzetközi konferenciákon van is egy ilyen szekció, mindig most úgy hívják, hogy soundscape. Tehát, hogy nem látkép, hanem hangkép. Ugye egy városnak is van egy hangképe, nem csak látképe van, hanem hangképe van, ami egyébként lehet az értéke is. Tehát, hogy ő neki az az értéke, az a soundscape. És hogy lehet-e a zajból, vagy a zajt olyan helyen elfedni, ami egy kellemes hangjá válik. És nálunk is van rá példa, itt Budapesten is, mondjuk a Váci útnak a nagy forgalmát nézzük, az a kétszer két sáv, vagy kétszer három sáv is, ott a West End melletti résznél, ott vannak ilyen kiülős kávézók, és ott van egy szökőkútfal fölhúzva, és az út és a kávézó közé. És akkor, amikor ül valaki a kávézóba, akkor egyébként ott ülne a forgalom közepén, és ez a szökőkút van közben, és a vízcsobogás elnyomja a forgalmi zajt. És nem a forgalmi zajba ül benne, hanem a vízcsobogásba. Ha fizikailag lemérnénk a hangnyomás szintet, biztos nagyobb lenne,
nagyobb lenne, hiszen is,
de máshogy érzem magam. És erre nagyon sok ilyen példa van. És ez is olyan, amivel igenis, hogy a hanggal is tudok megfelelő akusztikai környezetet biztosítani. Tehát, hogy a tervezés most már nagyon sokrétű kellene, hogy legyen egy ilyen városnál, és elő kellene, hogy jönnének ezek a szempontok is. Tehát milyen a városnak nem csak a látképe, hanem az akusztikája is. Tehát lehetőség az van, élni kell vele, vagy foglalkozni kell ezzel. Mikor mi elvégeztük a szakmérnökit és zajcsökkentési szakmérnökként elengedtek mennünket, ezt mondták, hogy maguk misszionáriusok. És akkor jót nevettünk rajta, de így van. És egyfajta misszionárius tevékenység még most is ez, hogy a hanggal, zajjal foglalkozzunk.
Igen, és rácsatlakozok, hogy tulajdonképpen ez a műsor is egy ilyen missziós tevékenység, akkor a hallgatóknak is felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egyszerűen egy szempontja az életnek, amire érdemes néha tudatosan odafigyelni. És egy utolsó dolgot kérdeznék még, hogy Ferenc pápával kezdtük, hogy vele is zárjuk le. Néhány szót mondanál arról, hogy mit is mondott ő a magyarországi itt léte alatt a fiataloknak a csenddel, és ahhoz kapcsolódóan az imádsággal kapcsolatban. Tényleg
én
csak
azt gondolom,
két mondatnyit zárásként.
Tehát a csend és imádság, és ugye beszéltünk a csendről, erről a rendezettség és harmónia. Tehát igazából ez a csend, amikor én harmóniában vagyok, és kizárom a zavaró dolgokat, a zaj, az a zavarás. És a csend igazából ez, amikor én oda tudok valamire figyelni, amikor harmóniában vagyok magammal, a környezetemmel, az az igazi csend. És hogy erre mekkora szükségünk van, és tényleg ma a fiatalokat, de nem csak a fiatal, mindannyiunkat olyan ingerek érnek, és akkora zajban élünk, ami egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy figyeljünk igazából valamire. És hogy erre figyelmeztette a pápa a fiatalokat, nekem legalábbis ezzel a csenddel, hogy zárjuk ki a zavarókat, hogyha tényleg valakivel kapcsolatba akarunk lépni, de ugyanez érvényes a személyes kapcsolatra is, tehát egymással való kapcsolatra is, hogy ha én, nekem máshol jár az eszem, miközben veled beszélgetek, az, nekem az zaj ebből a szempontból. Nem zárom ki ezeket, nem tudok igazából veled párbeszédet folytatni. És ugyan, tehát én nekem legalábbis ez így csapódott le a Ferenc pápa.
Ez volt az üzenet számodra.
Igen.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Misinek. A kedves hallgatóknak köszönjük, hogy velünk voltak. Reméljük, hogy a kis érdekességeket és fontos dolgokat tudtunk mondani a csenddel és a zajszennyezéssel kapcsolatban, egy olyan területtel kapcsolatban, amiről viszonylag keveset beszélünk, pedig nagyon fontos az testi és lelki egészségünk szempontjából. Hát akkor köszönöm szépen még egyszer, és
köszönöm.
Viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sipos Gyula tanítóbácsiként egy akadályverseny tapasztalatairól számol be. Miként tudja egy tekergő giliszta magára vonni a gyerekek figyelmét, és hogy a test közeli tapasztalat mennyit segít abban, hogy egy kisgyerek mélyen megértse és megszeresse a teremtett világot. És ez a kapcsolat fogja őt segíteni abban, hogy tegyen is érte, és megértse, miért van szükség például a szelektív hulladékgyűjtésre.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és arról szeretnék mesélni, hogy most volt egy projektnap az iskolánkban, az alsó tagozatos gyerekeknek, ahol a természetvédelem, környezetvédelem volt a téma, és az osztályok az erdőben tettek sétát, és volt 6 állomás, ahol különböző témákról volt szó, miénk volt a erdő tisztasága és a szelektív hulladékgyűjtés, és jöttek sorba az osztályok, és meglepő volt, hogy már az első és másodikos gyerekek is milyen sokat tudnak erről, és hányan gyújtották fel a kezüket, amikor megkérdeztük, hogy náluk van-e otthon szelektív hulladékgyűjtés. Szóval sok mindent tudtak, és sok mindenre válaszoltak, nyilván néha csak ilyen gyermeki módon, de mégis, de azért mégis egyszer csak egy ilyen nagyon figyelemfelkeltő dolog történt. Az egyik csoportban az egyik kisfiú észrevett egy gilisztát a földön. És abban a pillanatban a fél osztály oda csődült, és azt nézte, és akkor hirtelen bevillant bennem, hogy mi a különbség az ilyen megtanult ismeretek, és a természetes kíváncsiság és szenvedély között, hogy sok mindent megtanulhatunk, és mégis nem válik magunkévá, és hosszú évek telnek el, mire ezt így be tudjuk gyakorolni. És aztán jön valami, ami a gyerekben egy ilyen természetes módon fölkelti az érdeklődést, és ahhoz odaragadnak. És a természet világ azt önmagában ilyen. És ez az, ahogy a giliszta mászott a földön, ez is ilyen volt, és csodálkozva nézték, és piszkálták, úgyhogy odébb kellett testék ellen, és odébb vinnem a gilisztát, hogy egyáltalán tudjuk folytatni a beszélgetést. És a gyerekek a maguk egyszerű értelmével gyermeki módon próbálják is mindig befogadni ezt a világot. De látszik, hogy a maguk módján valamilyen módon akarják értelmezni ezt a világot, és hogyha helyes ismereteket adunk nekik, például, hogy nem kell félni a bogaraktól általában, sem a kaszáspóktól, hiába olyan látszik a nagynak, és a boss mégsem marad. Nyilvánvalóan helyes dolog, hogyha időnként óvatosak vagyunk, nem markolunk rá a méhecskére vagy a darázsra, de azért nem is kell félni tőlük, nem kell riadozni. Tehát, hogyha adunk nekik át ismereteket, amiken keresztül a maguk kíváncsisága, érzelmi világa az helyes irányba mehet, akkor ragyogó, természetet kedvelő, szerető és megértő gyerekre találunk, akik egyre mélyebben behatolnak a természetnek ebbe a rejtélyes világába, és ezt örömmel köszöntik, és nem félelemmel, meg aggódással. Úgyhogy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a sétákat, ezeket az ismereteket, ezeket próbáljuk valahogy átadni abban az örömben és békében és játékosságban, ami az ő sajátjuk, mert ezt megőrizik aztán később is, felnőttként is, egészen másképp viszonyulnak ehhez a világhoz. Hát adja Isten, hogy valahogy ilyen szerető módon tudjunk kapcsolódni az egész teremtett világhoz, növényekhez, állatokhoz, és persze hozzánk, egymáshoz, emberekhez is, hiszen mi is ennek a világnak a részesei vagyunk. Bízom benne, hogy ez így lesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket.
Réfi Júli, mit tehetünk mi rovatában? Arról beszélget Darányiné Szabó Eszterrel, hogyan tölthetjük minél teremtéstudatosabban a nyári szabadidőnket. Tippeket kaphatunk a nyári befőzésekhez, családi filmnézéshez, és ahhoz, hogyan válthatjuk valóra ezt a mondást utazásaink megtervezésekor. A felfedezéshez nem új tájak kellenek, hanem új szemek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit a júniusi műsorban. Most már belecsaptunk a nyárba. Réfi Júlia vagyok, és Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetek szokás szerint a szezonális praktikus ötleteinkről, tippjeinkről. Most például ugye aktuálissá válik ez a befőzés, talán már mondtam, hogy nálunk szerveztünk befőttet üveggyűjtést a befőzésre, hogy vannak olyan típusú üvegek, amik visszaválthatóak. Ez volt az első forduló, amit vissza is váltottuk őket. Hát igazából nem érdemi pénzért, tehát ez nem volt anyagi vonzata, csak megkönnyebbülten vettük tudomásul, hogy kiürültek a polcok a spejzban. És a másik forduló az az volt, hogy a nem visszaváltató üvegeket felajánlottuk a közösség tagjainak a lekvárfőzésre. És hát ennek is volt valamennyi keletje, és hát a szezon még csak most indul el. Eszter?
Hát én egy nagy konyhatündér vagyok, és befőzni is nagyon szeretek, és az üveg az viszont egy, hogy rácsatlakozzak Júli a befőttes üveg visszaváltásodra, szóval az üveg az egy csodálatos anyag, mert ugye a végtelenségig újra használható, és gyönyörűen tisztán tartható és sterilizálható, tehát használjuk újra, amennyiszer csak lehet.
Ez csak arra csatlakoznék rá, hogy én voltam most egy ilyen közösségi lekvárfőzésen, ez egy nagyon érdekes közösségteremtő dolog, ez a harmadik forduló lenne, csak ehhez már sok idő kell, sajnos, és a közösségnek kevés ideje van egymásra, de most pont voltam egy ilyen utcai cseresznyefa megszedése, és a környéken lakó emberek becsatlakozhattak egy ilyen közösségi lekvárfőzésbe. Ugyanakkor valójában ezek a gyümölcsök is kincsek, és ugye közösen azon is bosszankodtunk, hogy az emberek hajlamosak ezeket az utcai gyümölcsöket nem felhasználni, de hát ugye a befőtt anyagában is gondolkozunk kreatívan. Már elindult ilyen mozgalom is a Facebookon, hogyha nem akarod leszedni az utcád előtt álló fának a gyümölcsét, akkor tedd ki, hogy szedjed bátran. Amikor így ennyire egekben vannak az élelmiszerárak, és megnézni, már tudjuk előbből is, hogy ennek így kell lenni, hogy egekben legyenek az élelmiszerárak, mert egyszerűen nincsen annyi.
Így van.
Mint amit mi el tudunk gondolni. Szóval azért nagyon meg kéne becsülni, és ez megint ugyanúgy, ahogy nem ciki ezeket a befőtteseket használni, ugyanúgy nem ciki megörülni egy fagyümölcsének akár az utcán, akár én most is sorba fedezem fel a kertben lévő növényeket, ugye a bodza az már elvirágzott, de olyan bodzás süteményt sütöttem most belőle, hogy csak na. A faját arról is már próbáltam lekvárt és csinálni, de igazából süteménybe volt nyerő, Tehát, hogy szerintem nyugodtan lehetünk ebbe kreatívak.
A faeper, nálunk is van két ilyen eperfa, és én azt mindig csak így lelegelem, de az egyik szomszédnéni, ő rendszeresen lekvárt főz belőle, és állítja, hogy a legfinomabb lekvár ebből van.
Ehhez persze megint ugye idő kell, és körül kell nézni magunk körül, hogy ilyeneket észrevegyünk, és megmondom őszintén, én, aki nagy pártoljak a komposztnak, azért itt megjegyzem, hogy azért a komposzt azért még mindig végállomás, tehát hogy nagyon jó a komposztálunk, de azért nem igazoljuk az amunkat, mint a szelektív hulladékgyűjtésnél. Igen, ha megvan a petpalack, akkor nyilván a műanyag gyűjtőbe kell dobni, de attól még, ha lehet, kerüljük azt, hogy szemetet termeljünk, és így azért a komposztból is mentjük a tucokat. És hát ugye mi lenne jobb ezeknek a felfedezésére, ezeknek a mindenféle minket körülvévő csodálatos élelmiszereknek például, vagy világnak akár, mint most az elkövetkező nyár. És hányan vannak, akik ugye csak is utazásban tudják kilométerekben megtett utakban elképzelni azt, hogy meg ilyen mennyiségi látnivalókat is lehet ilyen mennyiségi módon fogyasztani, és még az évet is hajlamosak vagyunk túlpörögni nyáron, holott ezeknek az észrevételekhez, megtevéséhez azért mégiscsak egy kis lelassulás és időszükség eltetik. Úgyhogy nyáron ezt a lelassulást, meg ezt a körülnézést, ezt nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek. Nagyon érdekes, hogy lesz erről, biztos lesz mondani való, de én most Osztálykirándulóra vittem gyerekeket, és egy vonaton utaztunk egy másik osztálya, ahol azon bosszankodott a kísérő tanár, hogy a gyerekek fele még nem is utazott vonaton, repülőn már majd mindenki utazott, de úgy vonaton az osztálytájnak. Ez költői túlzásnak érzem, de azért van egy ilyen jelenség, amit megragadott a tanár úr. Én azt gondolom, hogy mit gondolsz Eszter erről?
Hát az én gyerekeim még nem utaztak repülőn, 8-10-12 évesek, és nagyon lázadnak, tehát azt érzik, hogy ezzel keményen kilógnak a sorból, és nem is nagyon értik, hogy miért. És többször elmondtam nekik, hogy nem azért, mert nem tudnánk megtenni, hanem azért, mert nem tartjuk helyesnek, és amíg a szűkebb pátriánkat nem ismerjük meg, addig miért menjünk olyan helyekre, ami ilyen nagyon egzotikus. Mondom ezt úgy, hogy én magam egyébként nagyon-nagyon szeretek utazni, és teljességgel meg is értem, hogy ez miért vonzó, ez nagyon sok pszichés szükségletet elégít ki szerintem az utazás, és ez, hogy ki zökken az ember a saját életéből kvázi, ez valóban egy ilyen csodálatos magával ragadó dolog. De van egy mondás, amit én nagyon szeretek, ami így szól, hogy a felfedezéshez nem új tájak kellenek, hanem új szemek. És én ezzel nagyon-nagyon egyet tudok érteni. Tehát azt már egészen biztosan tudjuk, hogy az ilyen távoli helyekre történő tömeges turizmusnak az ökológiai lábnyoma az egyszerűen felfoghatatlanul nagy, és fenntarthatatlanul nagy. És nem mondom, hogy egyszer-egyszer nem engedheti meg magának talán az ember, de ebben nagyon mértéktartónak kellene lennünk, és hogyha ezt a tudati átkapcsolást sikerül megtennünk magunkban, hogy az új szemeket sikerül inkább kifejlesztenünk, és nem új tájakat keresünk, akkor ebben még lemondás sem lesz. Tehát, hogy tényleg ugyanolyan csodálattal tudunk majd elmenni, nem tudom én, egy kiskunsági, nemzeti parki programra, mint ahogy adott esetben elutaznánk Brazíliába. Nem mondom, hogy a kettő minden szempontból összehasonlítható, de azt gondolom, hogy igenis, hogyha átkalibráljuk egy kicsit a gondolkodásunkat, akkor nem lesz ez a kettő olyan távol egymástól. Úgyhogy én erre biztatok mindenkit a Júli által említett lelassulás segítségül hívva, hogy próbáljuk egy kicsit így új szemmel nézni a minket körülvevő világot, és akár a lakókörnyezetünkbe is iktassunk be olyan napokat, amikor úgy nézzük meg a legszűkebb lakókörnyezetünket, mint hogyha egy idegen turista lennénk. Nálatok hogy megy ez a nyaralás dolog?
Nálunk azért most tavaly kevésbé jött ez be, de én azért ezt fejembe vettem, hogy a magyarországi nagyvárosokat, ahova a vonattal viszonylag egyszerű eljutni, ezt bejárjuk a gyerekekkel, és reggel megyünk, ott tényleg megnézzük. Hát nyilván nem fogunk tudni nagyon sok mindent megnézni, azáltal fél nap alatt, amíg ott vagyunk, mert kicsik is voltak a gyerekek, hogy eszünk valamit, aztán szépen jövünk vissza, de most azért az elmúlt fél év egyébként külföldi utazásokat is beiktattunk, de mindegyiket szigorúan ott alvós vonaton. Tehát én úgy érzem, hogy jobban is érzékeljük azt, hogy most itt egy utat tettünk meg, hogy tényleg valahol máshol vagyunk, hogyha az utazás
Abszolút.
az időbe telik. Szóval most már attól félek, hogy persze az utazásokat nagyjából megtervezi az ember nyára, de mondom, az üres napokra az ilyen környezetünkben körbenézés, vagy akár egy jó vonatozást, ezt mindenképpen
Igen.
javasolok. És hogy mivel készüljünk az útra, ez most megint olyan dolog nekem, hogy itt a évvégi rendezvények során itt a szemétválogatáskor beleütköztem ebbe a jelenségbe, hogy mindenhol ez a papírpohárnak gondolt, igazából préselt műanyag papírpohár van, és azt gondoltuk, hogy ezzel előre lépünk, holott egy praktikusan újrahasznosíthatatlan, vagy nagyon nehezen újrahasznosító dologról van szó, és mindenki olyan boldogan belenyugszik abba, hogy most már papírpoharat használunk, hogy megint megragadom az alkalmat. Nem, ott van rajta a kis teknősös embléma, hogy ezt nem kerülhet a víz, ebbe bizony műanyag van. Én azt gondoltam, hogy egész jól meg tudom állapítani, mi az, ami papír és műanyag, egészen vékony műanyag réteg is tud benne lenni. Én ettől nagyon óva intenék mindenkit, úgyhogy nyaralásra is próbáljunk meg egyrészt magunkkal vinni a poharat, az evőeszközt, hiába a bambusz villamások helyen, amikor elmegyünk valahova enni, a saját dobozt vinni, mert még mindig ott van ez az átok hungarocell doboz, amiben a maradék ételt elcsomagolják, vagy ha nem hungarocell, akkor is ez a vékony műanyag, ami garantált a mosogatást vezetődik. Tehát, hogy vigyük magunkkal a saját dolgainkat, készüljünk ezzel, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk. Tehát ez is, ha már is megvannak a jegyek, már a nyaralás el van tervezve, gondoljunk arra, hogy ezeket a dolgokat is azért próbáljuk bepakolni a táskába. Eszter?
És még egy dolgot szeretnék mondani, aztán befejezzük a nyaralós tippjeinket, hogyha az a távolság éppen csak a kanapéig tartana, a tévé előtti kanapéig, hát azért olyan is van, hogy így az embernek nincsen már ereje ahhoz, hogy mindenféle programokkal lássa el az apró népet, a gyerekeit. Nekem van néhány olyan kedvenc filmem, amit jó szívvel ajánlok a gyerekeknek is, elsősorban gyerekeknek és fáradt szüleiknek. Az egyik ilyen sorozat a Kőbaltás ember című háromrészes animációs dokumentumfilm sorozat, ami nem a regényből készült, hanem attól teljesen függetlenül a Film Dzsungel készítette, és magyarországi régészeti lelőhelyeket vesz végig, egészen fantasztikusan látványos animációkkal és nagyon életszagú kísérletekkel megspékelve. Tehát a Kőbaltás ember a Film Dzsungeltől, ez fantasztikus, és minden korosztályú gyereknek alkalmas. A másik aktuális kedvencem pedig az Utam az iskolába című film, ami szintén nézhető szabadon a netről. Ez pedig ugyanúgy egy családi film, egész kicsitől egész nagyig mindenki élvezni fogja, és a világ különböző pontján élő négy gyereket mutat be, és itt vissza is kapcsolódunk az már megtett út hosszúságához, mert ezek a gyerekek nagyon hosszú utat tesznek meg, vagy minden nap, vagy minden héten, hogy az iskolába elérjenek, és egészen döbbenetes áldozatokat kell hozniuk, és ez nekik tök természetes. És számomra ez egy nagy döbbenet volt tényleg, hogy így milyen természetesen veszik azokat a kihívásokat, amik minket gyakorlatilag megoldhatatlan és megugorhatatlan akadályok elé állítanának, és akkor ennek a filmnek a fényében meg különösen vicces, hogy mi meg mindenhova autóval visszük a gyerekeinket. Hát nem akarok többet lelőni a filmből, minden esetre ezt is nagyon jó szívvel ajánlom a kedves hallgatóknak, Mindennapi utam az iskolába a címe.
Nagyon szépen köszönjük, akkor szerintem elláttuk bőven programötletekkel a nyaralni vágyokat. Én azért nagyon is lelassult nyarat kívánok mindenkinek, de hát a nyár alatt sem fogunk pihenni és találkozunk még, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Viszonthallásra.
Utolsó blokkunkban Pestovics Ági teremtésvédőköröket bemutató rovatában a Káposztás megyeri plébánián idén megalakult, de valójában a Karitász jó gyakorlatai révén már komoly múltra tekintő teremtésvédelmi közösségével ismerkedhetünk meg. Majd pedig Zárásképpen Nemes Csaba naptárrovatában hallhatunk három a teremtésvédelemmel kapcsolatos jeles napról.
Üdvözöllek benneteket ebben a beszélgetésben. Kérlek, hogy röviden mutatkozzatok be, honnan érkeztetek, melyik plébániáról, és hogy hogyan kapcsolódtok ti a teremtésvédelemhez.
Az én nevem Facsarné Varga Noémi, és a Káposztásmegyeri Szent Háromság plébániáról érkeztünk, Diakis Marikával. A teremtésvédelemhez én azzal kezdeném, hogy személyesen hogy kezdtem el kapcsolódni. Van három gyerekem, aki kamasz volt, és most már felnőtt korba kezd lépni, vagy lépett. Először, amikor ők középiskolások lettek, és megjelent rajtuk az úgynevezett klímaszorongás, akkor kezdtem el ezzel a témával foglalkozni. Először nem mint teremtésvédelem, hanem klímaváltozás kérdéseivel elkezdtem komolyabban foglalkozni. Aztán, amikor ezt kezdtem mélyebben megérteni, mik is a problémák, mekkora is a probléma, és ennek milyen tág összefüggései vannak a világra, akkor kialakult egy hiányérzetem. Azt láttam, hogy maga a probléma, illetve főként a megoldási utak, azok elképesztően összhangban vannak a kereszténység mondani valójával és tanításával. És kialakult egy olyan hiányérzetem, hogy miért is nem jelenik meg ez a keresztény közösségekben, konkrétan a plébániákon, gyakrabban vagy formálisabban. Aztán elmeséltem valakinek, aki rámutatott arra, hogy van a Naphimnusz Egyesület, ott találtam meg a Laudato Si animátor képzést, az első akkor már éppen elindult, így a másodikhoz csatlakoztam. Az is egy nagyon fontos felismerés volt, hogy a teremtésvédelem az csak részben szól gyakorlatokról, és sokkal inkább a lelkiségről vagy a lelkületről, de hogyha a gyakorlatokról beszélünk, akkor épp azért, mert hogy ez igazából nem különbözik attól, amit az egyházunk azért úgy nagyjából 2000 éve tanít, azért azt nagyon könnyű volt felismerni, hogy hát igazából jó gyakorlatok szempontjából a Karitászon keresztül nagyon sok minden jelen van a plébánián. Erről sokkal hitelesebben tud beszélni Marika, aki most már több mint 3,5 évtizede vezeti a Caritast a plébániánkon.
Diakisnél Marika vagyok, 5 gyerekem van és 15 unokám, de én úgy érzem, hogy meg kell menteni a földet, hogy az unokáinknak is legyen víz, legyen levegő. 85-ben költöztünk a Káposztásmegyeri lakótelepre, abba a ház részbe, hogy mi kaptunk lakást, mozgáskorlátozottaknak kialakított lakások is voltak, tehát el kellett kezdeni a segítést. És aztán jöttek ismerősök is, akikkel összefogva mentünk el a püspökatyához, hogy kérünk segítséget, kérünk papokat, templomot. És így kaptuk meg Tomka Ferenc atyát, aki teljesen nyitott volt erre a szociális témára, és a templom úgy lett megtervezve, hogy a szociális tevékenységre legyen hely. Volt lehetőség egyéb szociális tevékenységre. Például Caritas klubhelység, Caritas bolt, ez a mai napig működik, hetente 3-szor van nyitva, és mindenki hozhatja a ruháját, a megunt játékot, könyvet, mindenfélét, és ingyen el lehet vinni, illetve aki gondolja, van egy doboz, és be lehet rakni pár forintot, pályáztunk a Magyar Élelmiszerbanknál élelmiszermentésre. Most már legalább 6 éve minden nap elmegyünk jelenleg a Megyeri úti Lidlibe, és elhozzuk az előző napi maradék pékárót. Januárban 1800 kiló pékárót kaptunk. A helyi iskola megkeresett minket, hogy nem tudják elnézni, hogy mennyi meleg étel marad, úgyhogy 2 éve iskola időszakban minden nap megyünk, és elhozzuk a maradék meleg élelmet. 560 rászoruló tagot tartunk nyilván, őket értesítjük a lehetőségekről. A másik, amit még nagyon fontosnak tartok, és szintén a teremtésvédelemhez tartozik, hogy ha meghal valaki, megmarad a pelenka, tolószék, mindenféle eszköz, amit elfogadunk. A templom pincékben van egy ilyen hely, ahol ezeket gyűjtjük, és amikor valakinek pedig szürkösen kell, akkor eljönnek hozzánk.
Az ember életében vannak átmeneti időszakok. Egy kisgyereknek a születése az ugyanúgy nagyon sok eszközt igényel, de igazából csak átmeneti időszak az embernek. Épp így a betegápolás is, tehát épp úgy a gyerekholmik is gazdát szoktak cserélni, vagy a bolton keresztül, vagy pedig a levelező listánkon keresztül.
Történt olyan, hogy valaki a gyerekének a kiságyát elhozta a Karitászba, és amikor unokája született, visszakerült hozzá ugyanaz a kiságy.
Az is fontos, hogy tényleg minden család használja ezt a forgórendszert olyan esetekben, amiket teljesen fölösleges megvásárolni. Ilyen például évelején, már nagyon sok éve szokás, talán évtizedek óta szokás, hogy az évnyitó előtti vasárnapi misén a családok elhozzák szépen kimosva és kivasalva az ünneplő ruhákat. Ezeket szépen kiakaszgatjuk a hittanterembe, és mindenki elviheti a következő méretet, amit ismét körülbelül 3-5 alkalommal fog hordani a gyereke.
Ez mennyire tudatosodik a közösségetekben, hogy ezeknek a cselekvéseknek van teremtésvédelmi jelentősége is?
Valószínűleg ez nagyon-nagyon változik, hogy ez kiben mennyire tudatosul. Nálunk igazából a teremtésvédelmi csoport, ami kifejezetten ezt a dimenziót szeretné továbbvinni, vagy kibővíteni mindazon alapon, ami már létezik a közösségben, az most indulgat. Ilyen munkacsoport, jellegű csoportba való meghívás, ez pünkösd előtt történt meg, és az első eseményenek a csoportnak az egy beszélgetés volt Szentháromság vasárnap a búcsunk napján, ahol elkezdtünk erről beszélgetni az érdeklődő közösségi tagokkal, hogy mit is jelent a teremtésvédelem, illetve hogyan is kötődik mindez a hitünkhöz. Miért fontos, hogy erről beszéljünk keresztény közösségen belül.
Hogyan történt ez a meghívás?
Nagyon hasonlóan történt, mint bármely csoportra való meghívás a közösségben. Részt vettem a Laudato Si animátor képzésem azzal a céllal, hogy tanuljak arról, hogyan is lehetne megjeleníteni a teremtésvédelemnek a gondolatát, eszméjét, szellemiségét jobban a közösségben. Ennek mindig van egy zárókő projektje. Azt is üztem ki záróprojekt célként, hogy elinduljon ez a közösség. Akármilyen csoportot indítunk a közösségbe, az mindig ugyanúgy kezdődik. Először megkérdezzük a plébánosunkat, Kosinski Bélát, hogy volna egy gondolatunk, szeretnénk valamit elindítani, mit szól hozzá, mit gondol róla. Ő ezt egyből támogatta. Ezek után 2 fórumon szoktuk meghirdetni ezeket a meghívókat, egyfelől a misék után hirdetésben. Ha valaki szeretné a közösség tagjait meghívni, akkor nem csak a felolvasott hirdetésekben jelenik ez meg sokszor, hanem lehetőség van arra, hogy kimenjen és saját szavaival mesélje el, hogy mi az, amit szeretne elindítani, és mire szeretné meghívni az embereket. És akkor erre jelentkezett 4 ember, így már 5-en lettünk. Aztán először találkoztunk mi 5-en, kicsit beszélgetni arról, hogy mire is szólt a meghívás, ők miért is gondolták, hogy szeretnének ehhez csatlakozni, mi is az ő személyes indítatásuk, mi is az ő személyes útjuk, személyes motivációjuk. Aztán elkezdünk beszélni, hogy hogyan is induljunk. Közeledett a búcsú, az egy nagy közösségi ünnep több programponttal. Ebben volt egy olyan idősáv, egy 1 órás idősáv, amikor párhuzamosan különböző témakörben voltak beszélgetések, itt hirdettük meg a teremtésvédelemről való beszélgetés. Nagyon sokféle testvérünk jött, volt, aki maga már közelebb érezte magához ezt a témát, volt, aki csak kíváncsi volt arra, hogy miért is jelenik meg ez a szó.
Hogy zajlott és hogy sikerült ez a beszélgetés?
Ezen a beszélgetésen először az enciklikáról beszélgettünk, onnan indítottunk, hogy hogy is írja le Ferenc pápa maga a saját ökológiai megtérését. Az Álmodjunk Együtt című könyvében van egy nagyon-nagyon szép rész arról, hogy az ő életében hogy vált fontossá ez a gondolat, és hogyan is született az enciklika. Ez volt a gondolatindítója a beszélgetésnek. Egy kicsit arról beszélgettünk, hogy a Ferenc pápa által leírt föld kiáltása, illetve a szegények kiáltása, valamilyen módon ez a hívás megjelent az ő életében, és inkább a személyes utakat hallgattuk meg, ami nagyon sokféle volt.
És hogyan tovább a beszélgetés után?
Azt tanultam, vagy az állt össze bennem, hogy sokkal fontosabb először arról beszélgetni, mi is az a teremtésvédelem, és hogyan kapcsolódik mindez a keresztény hitünkhöz. Ehhez képest időben azt gondolom mindenképpen másodlagos, hogy mit is csináljunk. Ötletek voltak és vannak. A egyik testvérünk arról mesélt, hogy ő hogyan vált professzionális otthoni komposztálóvá, és hogy ezt a technikát workshopokon segíti megtanítani másoknak. Így megígérte a közösség tagjainak, hogy nagyon szívesen tart majd a közösség számára egy ilyen workshopot. Egy őszi tervünk a Levél című filmnek a vetítése, és aztán egy ehhez kapcsolódó következő beszélgetés.
Nagyon izgalmas látni a példátokon keresztül, hogy a Caritas tevékenysége és a teremtésvédelmi tudatosság milyen szépen tudnak kéz a kézben járni. Mit gondoltok ti erről?
Én azt gondolom, hogy abszolút a teremtésvédelemhez tartozik, amit csinálunk. Tehát a Caritas volt, az élelmiszermentés, a pékáró. Nagyon törekszünk arra, hogy semmi ne kerüljön a szemétbe.
Szerintem az nagyon fontos a teremtésvédelemnek a holisztikus szemléletében, amit Ferenc pápa gyakorlatilag minden egyes külön fejezetének az enciklikában megerősít, hogy az egyenlőtlenség, a társadalmi egyenlőtlenség és a környezeti problémák, ezek teljes mértékben elválaszthatatlanok. Nem lehet szétválasztani a Caritasnak a céljait, és nem lehet szétválasztani a teremtésvédelem céljait, mint ahogy a megoldást sem lehet szétválasztani. És azt gondolom, hogy pont egy ilyen plébánia életében ez nagyon-nagyon tisztán meg tud jelenni.
Naptár. Június 8-a nem csak a medál ünnepe, hanem az óceánok napja is, egy kicsit ezen már túl vagyunk, de érdemes megemlékezni róla, hiszen az óceánról sok mindent tudunk, az, hogy nagyjából ugye 70%-át a földünk felületének a világtengerek az óceánok fedik, de nem csak használni, tulajdonképpen az óceánokból lehet elmondani, hogy az oxigén ellátásunkért felelnek. Tulajdonképpen a föld tüdeje nem is az őserdőkben, a nagy esőerdőkben van, hanem leginkább az óceánokban, és bizony nagyon sok veszély fenyegeti most az óceánokat. Sokszor beszéltem, írtam már önöknek arról is, hogy mekkora óriási műanyag szigetek borítják az óceánokat, ami bizony felborítják a ökoszisztémát az óceánokban, elszennyezik a vízüket az óceánoknak, és nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőlük. 1992 óta tartják meg az óceánok napját. Június 21-e például nálunk a nap napja. Első ízben a Napenergia Társaság az európai tagozatának a felhívására 1994-ben rendezte meg ezt a napot. Nagyon fontos ráirányítani a figyelmet arra, hogy milyen veszélyekkel jár az, hogy éppen mennyire véd minket az ozonoszféra a napnak a káros sugárzásaitól is, és arra is fontos megemlékezni, hogy mennyire fontos az élethez, egyedülállóan fontos energia és fényforrást jelent számunkra. Június 17-e az ENSZ első hatalmatartás elleni küzdelemről és az aszályosodás elleni küzdelemről szóló világnap. Ezen a napon fogadták el 1994-ben azt az ENSZ egyezményt, ami ennek a szörnyű problémának a csökkentéséről és a megakadályozásáról szól. Egyre több olyan terület van teljesen északtól, Izlandtól, egészen a Szaharáig, de még akár Dél-Amerikában, Ausztráliában is egyre nagyobb olyan területek vannak, amelyeket aszálysújt, amelyeket a első hatagadás folyamata veszélyeztet, olyan kockázatok vannak, amelyek jelentősen befolyásolják a globusznak az élelmezési potenciáját, és bizony nagyon nagy hatással van az aszályok kialakulására és a sivatagosra vált területeknek a nagyobbodására a már most is érzékelhető éghajlatváltozás. Hazánk is részese ennek az egyezménynek, 1999-ben fogadta el a Magyar Országgyűlés, hogy csatlakozzunk ehhez az egyezményhez, azon szeletéhez, ami az úgynevezett észak-mediterrán térségeknek a országait csoportosítja, és bizony nálunk is vannak olyan területek éppen ennek az ENSZ egyezménynek a elemzései szerint, amik bizony a Duna-Tisza közén, a homokhátságokon, már úgynevezett sivatagossá váló, vagy annak a kockázatával rendelkező területek vannak. Éppen ezért egyre fontosabb ezen területen a talajjavítása, nem feltétlenül öntözéssel, hanem olyan művelési ágaknak a megválasztásában, amivel sokkal inkább van, meg tudjuk tartani a nedvességet a talajunkba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
A Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazinja ezzel a végéhez közeledik. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a közel másfél órában. Kívánjuk, hogy minél csendesebb, lelassultabb, és persze teremtéstudatos pihenésnek legyenek részesei ezen a nyáron. Bármilyen teremtésvédelemmel kapcsolatos kérdéseikkel keressenek bennünket az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen, de fent vagyunk a Facebookon is. Teremtésvédelmi körök létrejöttét is nagy örömmel segítjük, és adjuk át tapasztalatainkat. Reméljük, a nyári melegben is lesz egy kis idejük meghallgatni következő júliusi adásunkat. Ezzel búcsúzik a mostani adás vezetője, Aratóné Baumann Anna Máriát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.